Best of Manna FM.
Valódi nők. Balázs Andival, Pálfi Évával és Argyelán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig.
A legjobb pillanatok.
Csütörtök reggel van, jó rádió hallgatást a 98.6 Manna FM-en. Benedek napján is, 8 óra után is néhány perccel itt vannak a Valódi nők. Szia, Andi!
Szia, Kriszta! Szia, Évi!
Szia, Andi, Kriszti!
Ti mivel készült a húsvétre? Milyen menüsor lesz? Már elképzelted?
Én mindennel készülök, mert a húsvét az nálunk, kinyitom az én házam ajtaját, és jöhetnek a barátaink és a családtagjaink, gyerekek, kisebbek, nagyobbak, idősebbek, és én mindenki igényeit szeretném rendesen kielégíteni ugye a menüsorral, és ezért én már jó előre készülök, hogy ki lesz az, aki nem eszik húst, ki az, aki eszik húst, ki az, aki csak nyersen étkezik, ki az, aki gluténmentesen, laktózmentesen, cukormentesen és mindenmentesen étkezik. Nálunk van egy szabály, én mindent elkészítek, mindent megfőzök, sonkát készítek, mindent, terül azt akám, süteményt viszont mindenkinek hoznia kell, és annyira jól kialakult az évek alatt, hogy érkeznek a glutén és tojásmentes és mindenmentes sajtorták, meg mindenféle ilyen érdekes sütik, amik így, vagy hogy mindenkinek jó legyen, mert hát ugye egymásnak kedveskedünk, és ez is egy fontos dolog, hogy jaj, nézd csak, ez milyen jó, ebbe tényleg nincsen semmi, de tényleg, és akkor így, tehát hogy így cserélgetjük ott a recepteket, de azért rám férne egy-két jó tanács, mert hát azért még nem állok túl jól a húsvét előkészületeimmel.
De azt mondtad tegnap, hogy a Gábor szokta készíteni nálatok a kis kalácsokat.
A kalács az rendben van, de azt is például ő megcsinálja a kalácsot, és ezen kívül az, ha hozzájár a húsvéti menühöz, tehát azt nem sütinek számítom a kalácsot, mert ugye az hozzátartozik a sonkához, tojáshoz, új hagyma, Istenem, retek. Jaj, de fantasztikus dolgok ezek, úristen. De szóval, hogy azon kívül a sütit nem sütjük, de egy-két olyan kalács receptre is szükségem lenne egyébként, ami tényleg mindenmentes.
Évi, nálatok hogy néz ki a húsvéti menüsor?
Nálunk ilyenkor együtt van a nagy család. Zalaegerszegre szoktunk hazamenni a szüleimhez, és mindig nagyon nagy szeretettel várják az unokát, ugye a fiamat. Elsősorban mi ott Őrzsehegyen szoktuk beszerezni a sonkát. Nagyon-nagyon finom, és kellően füstölt. Tehát nem leszek rosszul tőle, nem lesz rögtön herpeszem, nem üt ki semmi. Nagyon szeretem, viszont a tojást azt én szoktam dekorálni mindenkinek külön, pont annyi adagot, amennyit meg is eszik, és csokoládé sütemény minden mennyiségben. Azt viszont anyu szokta
csinálni. De jó húsvét vár ránk.
Igen, de mi a helyzet azokkal, akik valamilyen érzékenyek? Tök jó, hogy van nekünk egy kohári évenk, ugye a Kanapé című műsorban két hetente rendszeresen felszoktál tűnni, és mondasz nekünk segítséget, legyen szó akár arról, hogy menüsor, vagy bármiféle ünnep. Úgyhogy nagy szeretettel köszöntünk itt a Valódi Nőkben, és szia Éva!
Szia Évi! Sziasztok, és jó reggelt szeretnék mindenkinek kivenni.
Nálatok hogy néz ki egy húsvét? Ugye nálatok is nem csak simán gluténmentes recepteket kell megcsinálnod, hanem bejött már itt a tojás, meg a tej érzékenység is.
Igen, hát tulajdonképpen a lányommal együtt mi vagyunk gluténmentes diéten, cöliákiások, tehát autoimmun gluténérzékenyek, és a kisfiam tejfehérje érzékeny. Viszont a követőim között rettenetesen sokan vannak, akik tojást sem ehetnek, és így miattuk szoktam minden évben tojásmentes recepteket is készíteni.
Ó, de jó, nagyon jó. Na, most már tudom, kit kell felkeresni. Rendben, nagyon fontos ez. Szerintem nagyon fontos, hogy tiszteletben tartsuk ezeket a dolgokat, mert nagyon sokszor látom azt egyébként így vendégségben is, hogy tudja mindenki, hogy mondjuk Gábor laktózérzékeny. Jaj, te laktózérzékeny vagy. Na jó, hát csak neked nem sikerült semmit készíteni. Szerintem meg baromi egyszerű már kikerülni ezeket a dolgokat, és nem veszít az ízből, meg semmiből, csak egy picit tartunk tőle.
Vagy
még
hát
mindig.
Meg oda kell figyelni, odafigyelés igen. Kérdése, nem?
Így van, én azt szoktam mondani, hogy az összes diéta és a mentes sütés-főzés közül talán a legnehezebb a tojás. Lehet, hogy azért is mondom ezt, mert abban nincsen akkora tapasztalatom, hála jó égnek, hogy ugye mi fogyaszthatjuk a tojást. A glutén viszont rettenetesen nagy odafigyelést igényel, mert hogyha egy közös konyhába készítesz gluténmentes ételeket vagy süteményeket, akkor nagyon fontos, hogy odafigyelj arra, hogy ne legyen keresztszennyeződés. Tehát nem használhatod ugyanazt a sodrófát, ugyanazt a vágódeszkát, amikor egy gluténmentes süteményt, ételt készítesz, mint amit a hagyományos búzalisztnél használsz.
De miért nem? Azért mondd el nekünk, mert te saját bőrödön tudod ezt tapasztalni, hogy mi történik akkor például, hogyha te vagy a Sára olyan élelmiszert esztek, amiben van glutén.
Tudja, ez mindenkinél másképp nyilvánul meg, és mondják is, hogy a cöliákia az egy ilyen ezerarcú betegség, mert rettenetesen sok problémát okozhat. Hát vannak ezek a tipikus tünetek, ugye a pocak gondok, amikor megfájdul valakinek a hasa, amikor esetleg hányni szokott tőle, vagy gyorsabb lesz az emésztése, hogy szépen fogalmazzunk, szaladni kell, így van. De hogy ezeken túl sokkal nagyobb gondot okoz, mivel ez egy autoimmun betegség, és ezért a glutén hatására az autoimmun folyamatok beindulnak a szervezetbe, és ezek azok, amik roncsolják a bélbolyhokat, és tulajdonképpen az egész felszívódásra kihatnak. Tehát ezért nagyon fontos. És hogyha itt a konyháról beszéltünk pár mondatot, és kiemeltem a fa eszközöket, akkor ezt nagyon fontos tényleg elmondani, hogy a fának a kis porózus részeiből nem lehet kitakarítani a glutént, ezért nagyon veszélyes. Tehát, hogyha egy műanyag deszkát használsz, vagy egy üveglapot, az tök jó, mert azt teljesen simán le lehet takarítani, a szennyeződésmentesen el lehet mosogatni.
De
a
fát
viszont nem.
Uh-huh. Tehát akkor inkább ezekkel. Na nézzük akkor, hogy nálatok hogy néz ki a húsvéti menü.
Hát nálunk ugye a húsvét az elég korán kezdődik, ugyanúgy, mint a karácsony, és minden ünnep, mert én már hónapokkal előtte nekiállok elkészíteni a recepteket, hogy aztán a húsvét közeletével ezeket meg tudjam osztani a követőimmel, és mindenki ki tudja választani a számára megfelelőt, és a számára legfinomabbat ki is tudja előtte próbálgatni. Úgyhogy tulajdonképpen mi így a húsvét előtt egy-két héttel már dugik vagyunk a kalácsokkal, meg a mindenféle krémes süteményekkel. Háromszor lesütöttem a menüt is. Úgyhogy mi ezekből szoktuk kiválasztani azt, ami nekünk a legjobban bejön, és nálunk a húsvét az kifejezetten a gyerekekről szól. Tehát, hogy mit felnőttek egy picit így háttérbe vonulunk, és akkor nálunk a húsvéti kalács az mondjuk egy színes kalács, mert a sáremnak az a kedvence egész kicsikora óta, meg a kisfiammal szoktunk olyan apró süteményeket készíteni, amiben ő is aktívan részt tud venni.
Mennyi idős a Soma?
Hát a Soma, ő 6,5 éves, úgyhogy ő már nagyon aktívan tud segíteni a konyhába, és imádja is ezeket csinálni.
Hány éves kortól érdemes a gyerekeket bevonni egyébként a konyhai műveletekbe? Nyilván sok anyuka gondolja azt, hogy hát ez azért nem jó, mert meghosszabbodik az idő, amit el kell tölteni a konyhát.
Mint hasznot.
Hát igen, igen, tehát hogy oda kell rá jobban figyelni, sokkal több idő és sokkal több takarítás utána, hogyha a kicsik is részt vesznek a sütésbe, főzésbe.
Így van, ezzel abszolút egyetértek, és minden szava igaz, viszont a legjobb móka és a legjobb buli, amikor mégis bevonjuk a gyerekeket a konyhába. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem Soma a konyhába nőtt föl. Amikor szokták mondani, hogy kisbabáknál a fehér zaj segít az elalvásban, sokaknál ugye a porszívó vagy a hajszárító, az ilyen. Hát nálunk a keverőgép volt. Hogy a Soma...
Ez vicces.
Mester szakács lesz.
Igen. Hogyha Soma nem tudott elaludni, akkor betettem a babakocsiba, betoltam a konyhába, beindítottam a dagasztógépet üres járaton, tehát sokszor tésztese volt benne. Csak ment a keverőgép, és Somi édesen elaludt közbe. Tehát ő teljes mértékig a konyhában nőtt fel, vagy nő fel, és onnantól kezdve, hogy fellépőről felérje a konyhapultot, ő aktív részese a folyamatoknak, és übercuki, mert hát nyilván az ő kezébe is elő szokott fordulni tablet, szokott nézni ő is videókat, sőt azt tudom mondani, hogy már van, akire azt mondja, hogy a kedvenc videósa is, és hogy a videósok úgy gyűjtik a lájkokat, hogy felmutatják a hüvelykújjukat, úgyhogy időnként azt veszem észre, amikor veszem fel a saját videóimat, hogy megjelenik mögöttem Soma, hadonászik a kis kezecskével, és kioktat, hogy anya, nem jól csinálod, majd én gyűjtök neked lájkokat.
De imádom, hát ő már egy influencer is.
Hát mert tapasztalja azt, hogy nálatok ez hogy működik egyébként. Neked mi okozta a legnagyobb nehézséget, amikor át kellett állni?
A húsvéti kalács.
Komolyan?
Igen, pontosan 11 éve derült ki a lányomról, Sáráról, hogy gluténérzékeny, húsvét előtt.
Aj.
És neki a kalács az mindig is a nagy kedvence volt, és azok közül is a színes kalács, ezt mindig apukám vette neki a helyi kisboltba, és ugye, ahogy vannak ez a rózsaszín, barna és a sárga kis kalács részek, azokat ő így szétszette egy darabkáira, és úgy külön színenként falatozta. És ön nagyon jól fogadta magát a diagnózist, csak aztán, amikor szembesült azzal pár nap múlva, hogy ő nem ehet a húsvéti kalácsból, akkor el volt keseredve ő is, és én is.
Mennyi volt akkor Sára? Hány éves volt?
5,5 éves volt. Aha. Akkor. Tehát nagyon, nagyon pici volt, de nagyon-nagyon jól kezelte. És ami nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, hogy egy pár hetes diéta után nálam már abszolút látszottak a pozitív változások, úgyhogy érezte magán a változásokat, ő soha nem akart mellé enni, soha nem kérdőjelezte meg azt, hogy most ez neki tényleg kell, vagy szükséges, tehát nagyon, nagyon ügyesen kezelte a dolgokat.
Ügyes vagy, mert egyébként a gyerekek nagyon érzékenyek arra, hogy valaminek kicsit más lett az íze, vagy más lett a formája, és hát nyilván ilyenkor meg kell értetni velük, hogy ez ő értük van. A követőidnél szokott ilyen probléma lenni, vagy mit szoktál tanácsolni, hogy nyilván másabb az íze, mint az eredetinek, hogy hogyan tudják ezt áthidalni az anyukák?
Hát ezt én sajnos saját tapasztalatból tudom, hogy ez oltári hatalmas nagy probléma, mert nekem a somám az, aki nagyon rossz szevő, és szelektíven eszik, szenzorosan eszik, tehát ő válogat színre, illatra, állagra, külsőre, mindenfélére.
Az enyém is ilyen.
Minden férfi ilyen.
Hát, van, aki egy kicsit jobban, van, aki pedig kevésbé, de hogy ezzel mi is nagyon sok éve küzdünk. És azt szoktam tanácsolni, amikor kiderül valakinél, hogy gluténérzékeny, hogy őrült sok fajta lisztkeverék van ma már a piacon. Tényleg az utóbbi években nagyon megkönnyítették a gyártók ami dolgunkat és a helyzetünket. Hála a jó égnek, mert 10 évvel ezelőtt azért még nem volt ennyire egyszerű a történet, hogy több fajta lisztet vásároljanak, mindenből keveset először, és kóstolják végig. Tehát nem úgy az legyen, hogy éppen most az egyik fajta lisztkeverék akciós a boltban, na ebből akkor betankolok, és lehet, hogy a gyerkőcének az pont nem fog ízleni, és utána ki kell találni, hogy mi legyen vele. Tehát minél többet megkóstolni, nyilván először érdemes próbálkozni azokkal a lisztkeverékekkel, amik hajaznak a hagyományosra, mert hála jó égnek, hogy azért most már egyre több ilyen is van. És aztán utána, ha már ez megvan, akkor lehet lépésről lépésre esetleg bevezetni olyanokat is, ami mondjuk nem tartalmaz annyi keményítőt, vagy kukoricalisztet, egy picit átszokni, kicsit lassabb felszívódású gluténmentes lisztkeverékekre, de igazából ez már mindenkinek a saját kísérletezésén múlik.
Én azt hiszem, hogy nagyon sokszor megijednek ettől a dologtól az emberek, amikor így a mentes étkezésről beszélünk, mert mindenkinek az van a fejében, hogy ó, hát én azért nem étkezettetem mentesen, esetleg a gyerekem akármennyire érzékem, ez drága. És ilyenkor jön az a tévedés, hiszen már annyi fajta készítmény van. Te például valaha ezt így számoltad, hogy ez így drágább egy ilyen mentes élet?
Hát én sose számoltam ki, és biztos vagyok benne, hogy drágább is. Ugye itt az a nagyon nagy kérdés, hogyha egy családba kiderül valakiről, hogy gluténérzékeny, érdemes, mivel ez egy autoimmun betegség, tehát így érdemes nyilván a családtagokat is leszűretni, megnézetni, mert ezt valakitől örökölte. Valahonnan jött. És akkor mindenkinek el kell dönteni, hogyha egy érzékeny van a családban, egy érintett van, hogy átáll az egész család a gluténmentes étkezésre, vagy vállalja azt az anyuka, hogy külön főz, külön kezeli. Ugye itt megint előjön az, hogy a keresztszennyeződésnek a lehetősége, hogy nagyon oda kell figyelni, hatalmas nagy precizitást igénye, de nem lehetetlen. Nyilván, hogyha csak egy valaki étkezik gluténmentesen, az ő számára megfőzni a gluténmentes tésztát sokkal olcsóbb, mint hogyha egy egész család számára gluténmentes tésztát főzünk, vagy sokkal kevesebb péksütemény fogy nyilván akkor, hogyha csak egy valaki eszi, mint hogyha mindenki azt teszi. Én ezt úgy oldottam meg, hogy nálunk az egész konyha gluténmentes, tehát nálam semmiféle hagyományos liszt nincsen otthon, kizárólag gluténmentesen sütök és főzök, viszont a fiúk, a férjem és a soma, ők megkapják a hagyományos péksüteményeket. Itt azért megint csak oda kell figyelni, mert hogyha a hűtőben bent van ugye a vaj, és azt már megkentük vele a hagyományos péksüteményt, akkor abban a vajban már lehetnek morzsák, úgyhogy például vaj az mindig kettő van a hűtőben. Van egy gluténmentes a csajoknak, meg van egy gluténes a fiúknak.
Hát megfelelő elővigyázatossággal ezeket a dolgokat kezelni lehet. Én nagyon sokszor vidéki lány vagyok, és azért sokszor belefutok olyanba, hogy régen nem volt glutén, azt mégis itt vagyunk, én ettől megőrülök. Tehát, hogy valószínűleg akkor is problémát okozott, csak nem ismertük fel. És most is az emberek óckodnak ettől a fajta teszteléstől, hogy de teszteljük magunkat ezekre a dolgokra. Közben pedig már meg lehet vásárolni ezeket, akár a glutén érzékenységre kimutató teszteket, és otthon meg lehet csinálni, nem kell hozzá orvoshoz menni, drogéria polcáról lemeli az ember laktózra, gluténra, melyen a D-vitamin szinted, mindent meg lehet nézni, és csak utána esetleg fordulni szakemberhez.
Így van, és ez az utolsó mondatod, ez kulcsfontosság, hogy utána viszont szakemberhez érdemes fordulni mindenféleképpen. Tehát, hogyha valakibe fölmerül a gyanú, hogy ő esetleg gluténérzékeny, semmiképpen ne kezdje el a diétát. Itt pont az adás előtt egy picit beszélgettünk erről Krisztával, hogy nálam ez hogy is derült ki. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogy ne kezdje el a diétát, csak akkor, ha kivizsgáltatta magát. Ez a gyógyszertári gyors teszt, ez egy nagyon jó kiindulási pont. Ugye ezek nyilván nem 100%-osak, de azért ezek már jó százalékban mutatják meg, hogyha valóban gluténérzékeny valaki, viszont utána mindenképpen orvoshoz érdemes fordulni. Ha elkezdi valaki a diétát, és utána megy orvoshoz, és utána csinálják meg a megfelelő teszteket, akkor viszont már álnegatív eredményt adhat.
Uh-huh. Tehát akkor a diétával gyakorlatilag kordába tartottad a betegséget, igen, és nem derül ki valójában a probléma.
Ugye tulajdonképpen nálunk ez a legfontosabb, hogy ez a betegség, ez egy gyógyíthatatlan betegség, viszont teljes hosszig tartó diétával ez teljes mértékig kordába tartható, és teljesen teljes értékű életet tudunk élni, úgyhogy még gyógyszert sem kell szednünk.
Ugye az, amiről mesélsz nekünk, az egy viszonylag jól ellenőrizhető, biztonságos módszer, hiszen mi magunk készítjük el az ételt. De mi történik akkor, amikor megéhezünk napközben, és tudjuk magunkról azt, hogy gluténérzékenyek vagyunk, és be kell, hogy ugorjunk valahova, akár egy gluténmentes péksüteményért, akár egy készételért. Mire figyeljünk oda, mert ott viszont már nem biztos, hogy ugyanilyen steril körülmények között kapjuk meg az ételt.
Hát így van, erre mindig nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ugye azért hála jó égnek, hogy egyre több gluténmentes étterem, megbízhatóan 100%-osan gluténmentes étterem van már Magyarországon, nyilván elsősorban a fővárosban, tehát a vidékiek ebből sajnos sokkal kevesebbet tudnak élvezni. Egyre több pékség is van már, főleg itt Budapesten, ahol maximálisan megbízható, garantáltan gluténmentes péksüteményeket készítenek. Egyre több olyan bolt van, vagy bolt hálózat, ahol árulnak gluténmentes előre csomagolt péksüteményeket, ezeket ugye nyilván meg tudjuk vásárolni. Ha annyira útközben vagyunk, és nem botlunk bele ilyen helyekbe, akkor marad a nasi. Mondjuk egy Túró Rudi, annak, aki eheti a laktoszt és a tejfegyérjét.
De ilyenkor akkor, ha jól értem, az a célszerű, ha be van csomagolva már előre, mert egy pékségben is ezek a morzsák jönnek, mennek, pláne fadeszkán.
Így van, erre mindenképpen oda kell figyelni, ugye ezért nagyon veszélyesek azok a elsősorban cukrezdeknél szoktunk ilyennel találkozni, hogy van náluk a hagyományos cukrászta is, sütemények mellett gluténmentes is, ugyanazon a polcon tartják, ugyanazzal a kis szedőkanállal szedik ki, becsomagolják a hagyományos mellé, hát ezekre nagyon harapunk.
Na hát visszajövünk. Folytatjuk nem sokára, és beszélgetünk arról is, hogy milyen konkrét receptekkel érkeztél nekünk, és hogyan tudod megkönnyíteni a húsvéti szuper menűsor összeállítását. Kohári Éva gasztroblogger a vendégünk itt a Valódi Nőkben. Március 21-e van, a Benedekek ünneplik névnapjukat, kellemes napot mindenkinek, aki most kapcsolódik be az adásunkba. Teljes a létszám, itt van Andi is, Évi is, sziasztok!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Sziasztok, hallgatok!
És amiről eddig beszélgettünk, az a gluténmentes, mindenmentes konyha, illetve hát a húsvétra ráfordulva szeretnénk segítséget nyújtani azoknak, akik vagy a családban mostanában találkoztak ezzel az érzékenységgel, vagy várnak olyan vendéget úgy, mint Andi, hogy érkezik hozzájuk mindenféle érzékenységű vendég, hogy mégis mit adjunk az asztalra.
Te segítségünk is van természetesen, Kohári Éva, a gluténmentes ízlik alapítója, és nagyon örülök, hogy találkoztunk, mert rögtön megkérdezem, hoztál a receptet?
Természetesen, igen, sziasztok. Természetesen, hogy hoztam receptet. Elsősorban most olyan receptet készültem nektek, hogy itt az előző részben el is mondtam, hogy nálunk ez a gyerekeknek az ünnepe, úgyhogy egy ilyen kis kézműves kekszecskével készültem, amiben a gyerekek abszolút tudnak segíteni, sőt, nem az, hogy segíteni, hát ezt abszolút rájuk is bízhatjuk ennek az elkészítését. Nagyon cuki, abszolút húsvéti, mutatós, imádják nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is, és még a húsvéti asztalunknak a dísze is lehet, És természetesen mivel készülhettem volna, hanem
a háromszínű kalács.
Ó, de jó, szuper. Ezért örülök ilyenkor, hogy vissza lehet hallgatni. Ez a boldogság ilyenkor mindig eszembe jut, hogy most úristen, hogy fogom lejegyzetelni, de aztán rájövök, hogy ez a beszélgetés is visszahallgatható a felületeinken, és jól ki tudom majd jegyzetelni, úgyhogy most élőben meghallgatom, és aztán kijegyzetelem otthon.
Így van, és természetesen az én felületeimen is megtalálhatjátok ezeket a recepteket.
Melyikkel kezdünk?
Hát kezdjünk akkor a kisfiam kedvencével, az egyszerűbbel, ugye ez az abszolút egyszerűbb. Ez egy teljesen alap linzer recept lesz, akik nincsenek gluténmentes diéten is. Nyugodtan el tudjátok készíteni, vagy el tudják készíteni otthon. A jól bevált kis linzer receptjüket vegyék elő hozzá. 260 g gluténmentes univerzális lisztkeverék, 20 g gluténmentes holland kakaó, tehát itt nagyon figyeljünk arra, hogy maga a kakaópor is legyen gluténmentes, 190 g margarin és 60 g porcukor. Tulajdonképpen ennyi ez a négy hozzávaló, ami szükséges. Akik fogyaszthatnak tojást, itt a 190 g margarint ki tudják váltani egy tojással és 150 g margarinnal. Most nyilván, akik nincsenek tejmentes diéten, a margarin helyett használhatnak a vajat is. De itt most maradunk ennél a
mindenmentes verziónál. Jó, jó, van. Szuper.
Hát ugye azért nem mindenmentes, mert ez porcukorral készül. Készítettem már poráragú eritrittel is, de azért ez egy picit el tudja vinni az ízét is ennek a süteménynek, és egy kicsit az állagát is, de akik nem fogyaszthatnak cukrot, azért nyugodtan elkészíthetik poreritrittel is. És annyira egyszerű dolgunk van, hogy minden hozzávalót kimérünk egy keverőtálba, először így a két kezünkkel elmorzsolgatjuk a margarinna, majd utána jó alaposan összegyúrjuk, egy ilyen kis egynemű tésztát, rugalmas tésztát kapunk belőle, és ezt nem kell pihentetni, rögtön formázhatjuk is. Kinyújthatjuk, kiszaggathatjuk, mint hagyományos linzert.
Nyuszi formára is.
Nyuszi formára, igen. Igen, és az nagyon cuki tud lenni, ugye most ez egy kakaós linzer alap, tehát azt egy piros lekvárral, egy kis melna lekvárral megtöltve, az nagyon szép és nagyon kis dekoratív is tud lenni. De mivel mi ebből most díszt csinálunk, ezért elővesszük a fokhagyma nyomónkat.
Előre, igen, gondolom már,
a fokhagyma nyomónkat, tehát ezt jó alaposan mosogassuk el, hogy ne legyen fokhagyma íze, és ebből a kis tésztából csipkedjünk le darabkákat, tömködjük bele a fokhagyma nyomónkba, és nyomjunk ki belőle, ilyen kis kukacok fognak kijönni, és az én fokhagyma nyomómban kétszeri adagból tudok kialakítani egy ilyen kis madárfészket.
De jó!
Mekkora
ötlet! Igen, most már igen,
mindenki látja. És tulajdonképpen ezt rányomjuk sütőpapírra a bélelt tepsibe, és így kialakítjuk ezt a kis fészkecskét, és megsütjük. Hát tulajdonképpen az alapja el is készült így a dolognak. Azzal, hogy utána te mivel töltöd, az már részletkérdése. Tehát lehet ugyanígy lekvárral, piros lekvárral, mondjuk málna lekvárral, vagy ami nálunk nagyon menő, az a magyarókrém. És ugye ebből lehet hála jó égnek kapni most már olyat, ami nem csak gluténmentes, hanem tejmentes is, úgyhogy a kisfiam is ezt nagyon-nagyon szereti. Egy kis kanál magyarókrémet bele szoktam tenni, és utána díszítjük föl ilyen húsvéti kis cukor, színes cukorkákkal.
Egy kis tojással, mint hogyha madárfészek lenne. Jó.
Hát ez nagyon kedves. Igen. Ezt ugye megcsinálom.
Beletehetünk akár ilyen csoki tojásokat is, amiben van csomagolva, de én azt szeretem ilyenkor, ami egy külön kis cukorka tulajdonképpen.
Én azért szeretem az Éva receptjeit amúgy, mert hogy ötletet ad, tehát ha valakinek van saját linzer receptje, akkor megcsinálja azt. Igen. Azt beleteszi a fokhagyma nyomóba, és már földobta
meg
a húsvéti
asztalt. Most ezt értem. Tehát, hogy nekem az a bajom, hogy nekem van egy kicsit gyenge felfogású vagyok. Szokták mondani, hogy a kis elefánt. Nehezen fog, de könnyen felejt. De tényleg, hogy van egy ilyen, hogy nem fogom fel. De ezt most vágom, ez nagyon jó. Igen, értem, oké, fészket fogok rakni húsvétkor.
Nagyon klassz. És akkor
ezt a rádióban ugye mindig egy picit nehezebb elmondani, hogy tényleg az ember el is tudja ezt képzelni, és hogy látás nélkül azért egy picit beinduljon a nyelv elválasztása. Én is egy kicsit nehezen beszélek ilyenkor róla, mert én az ízét is ugye ismerem, és érzem a számba közben.
Na nézzük akkor a kalács receptet is, ami ugye a háromszínű kalács lesz, tehát nem elég, hogy itt gluténmentes kalács, egy sima kis klasszikus hagyomány, nem? Mi azért magasabbra tesszük a lécet, és színezzük is.
Így van, és ezt azért színezzük, mert ugye Sáremnak ez volt kiskorától kezdve a kedvenc kalácsa. Amit itt előjáróban elmondanék, tehát ugye a gluténmentes kelt tésztek, a linzerrel egyszerű dolgunk volt. Tehát az ugyanúgy működik, tökéletesen formázható, kezelhető a tészta. viszont a keltészták azok már teljesen más kategóriába tartoznak, ahhoz, hogy egy hagyományos ízvilágú végeredményt kapjunk, tehát ami tényleg, ami hasonlít hajaz a hagyományosra, ahhoz egy rettenetesen lágy, bosszantó, makacs, ragaszkodó tésztát kell nekünk begyúrni, mert hogyha ez ilyen tök jó formázat, és azt mondod, hogy Úristen, tehát ezzel a tésztával álom dolgozni, akkor mire kihűl, addigra önvédelmi fegyver lesz belőle, és ilyen masszív kőtömböt próbálsz megtálalni a család számára, ami ugye ez már annyira nem jó, és veszélyes a fogunkra nézve is. Tehát aki most kezdi a diétát, vagy nem annyira gyakorlott, de hogy hagyományos lisztekkel tök jól tudott sütni régebben, azt úgy el lehet körülbelül felejteni, mert teljesen más lesz a tészta állaga. És hogyha már itt tartunk a kalácsnál, ugye egy ilyen bosszantó, makacs, ragaszkodó tésztával, ami hozzátapad a kezünkhöz, hát ezt nem fogjuk tudni megfonni olyan nagyon-nagyon egyszerűen, vagy kapunk közben három agyvérzést, és a fejünk teteje is tésztás közben. Úgyhogy ezért én nem fonni szoktam a fonott kalácsot, hanem van ehhez egy nagyon jó kis praktikám. Gumikesztyűt szoktam általában húzni, mert sokkal könnyebb vele bánni, mint a sima kezünkkel, és ezt nagyon picit beolajozom. És ebből a ragacsos tésztából ilyen random módon golyókat formázgatok két kezem között, és egy kenyérsütő formába pakolom be ezeket a golyókat egymás mellé, egymás fölé, és mire meg kell, mire megsül, addigra pontosan ugyanúgy fognak ezek a kis golyócskák kinézni, bucicskák, mint hogyha meg lenne fonva. Tehát hogy megszólalásig hasonlít egy sima fonott kalácshoz. Úgyhogy ezt hát azoknak is tudom javasolni és ajánlani, akik nem szeretnek kalácsot fonni, hagyományos lisztből készítik a kalácsot, nyugodtan próbálják ki ezt a technikát.
Ez tök jó, hogy valaki előttünk végigjárja az utat, kidob 8 tepsi kalácsot a kukába, hogy nem sikerült, és a 9-nél, amikor jól sikerült, akkor már csak így elég gördíti a remek receptet, a hozzávalókat, meg az elkészítés
szeretjük
módját
az
is.
Igen. Hát valóban a kalácsban azért nagyon sok év kísérletezése van benne, és egy párszor jól lakott a kukat tőle valóban. Úgyhogy szoktam is mondani a frissen diétázóknak, hogy egész addig, ameddig nem érzik a tésztának az állagát, hogy annak milyennek kell lenni, addig kövessenek bevált recepteket, rettenetesen sok nagyon-nagyon jó receptet lehet most már találni, mert etesse más a kukát. Tehát, hogy ugye ezek nagyon, nagyon drága lisztek azért, amikkel dolgozunk.
Na nézzük hát, akkor a kalács hozzávalóit.
Kell hozzá 300 g langyos tej vagy növényi ital, tehát ugye ezt lehet tejmentesen is és teljes alapúval is, 20 g friss élesztő, 200 g gluténmentes univerzális lisztkeverék, de ez legyen ilyen rozsban gazdag. Én nagyon szeretem hozzá azt a lisztkeveréket, ami prebiotikus cikória inulint tartalmaz. Egy nagy csipet só, mert ugye minden édesbe teszünk egy pici sót is. 10 g útifűmaghéjrost. Én ebből a porállagot szeretem. Akinek nincsen porállagú útifűve, nyugodtan egy kávédarálóval ezt a darabos kis útifűmaghéjrostot meg tudja darálni hozzá. 60 g olvasztott margarin vagy vaj, 100 g porcukor, 40 g vaníliás pudingpor, 40 g csokoládé ízű pudingpor, 40 g puncs ízű pudingpor. Ugye ez fogja adni a színeit,
tehát
nem ételfestékkel festjük itt a kalácsot, hanem a pudingpor fogja adni a színét, és 2 darab emmes méretű tojás sárgája. Aki nem fogyaszthat tojást, nyugodtan hagyja ki ezt a 2 tojássárgáját, és fogjon hozzá egy picit több margarint vagy vajat. Tehát itt a kelt tésztáknál a tojást igazából egy kicsit több zsiradékkal tudjuk kiváltani. A tetejére pedig szükséges 1 darab tojás. Ha nem ehetsz tojást, akkor ugye nyilván egy kis olvasztott vajjal vagy margarinnal lehet megkenni a tetejét. És amitől ez az egész kalács valóban hajazni fog a hagyományosra.
Itt jó nagyokat
nyertünk. Igen, és pont azon gondolkodom, hogy az autóban, aki hallgatja most, ezt lehet, hogy szólni kellett volna neki 7 órakor, hogy valamit gyorsan szerezzenek be maguk mellé.
Igen. Hogy valóban ez ne egy kenyér állagú, ropogós héjú péksütemény legyen nekünk, ezért én vizet szoktam összekeverni cukorral, és mielőtt elkészül a kalács, de pár perccel előtte, mielőtt kivenném a sütőből, lekenem ezzel a cukros vízzel, és ahogy kiemelem a sütőből, forrón a formába lekenem újra a tetejét, letakarom egy konyharuhával, tehát nem rácson hűtöm ki, mint a kenyeret vagy a zsemléket, hanem meghagyom a formába, és így tud az a pihepuha, ugyanúgy, mint biztos látjátok magatok előtt azt a bolti kalácsot, aminek olyan barna a héja, de olyan puha.
Foszlós.
Igen, jó, hát igen, a foszlós, ez is. Azt mondom erre a kalácsra, hogy ez már majdnem foszlós. De azért ugye sose lesz egy gluténmentes ugyanolyan
de foszlós. Olyan finomak lenni. Már ettem gluténmentes kalácsot, és szerintem én nem éreztem annyira. Ha nem mondják el, hogy gluténmentes, eszembe se jutott volna. De biztos azért, mert én nagyon szeretek enni, mint látható rajtam. De tényleg, tehát hogy nem éreztem azt, hogy egy nagyon nagy kompromisszumot kell kötnöm. Tényleg nem.
Én anyukámon is szoktam ezt időnként tesztelni, mert ő semmire nem érzékeny, és semmire nem allergiás, és ő szokta mondani a süteményeimre, hogy megszólalásig ugyanolyan ízük van, mint egy hagyományosnak, de ő például egy kenyéren azért érzi, hogy nem az, hogy nincsen benne glutén, hanem az, hogy másik fajta lisztből készült, tehát nem búzalisztből. Na,
hát akkor csináljuk az elkészítést is.
Csináljuk, igen, csináljuk, mert erről délig tudnék beszélni. Mérjük egy keverőtálba a langyos tejet, vagy a növényi italt, ehhez adjuk a porcukrot, és morzsoljuk bele az élesztőt. Itt várjunk egy pár percet, hogy ez az élesztő fölfusson. Amikor fölfutott az élesztőnk, egy picit megindult. Ugye ez azért nagyon fontos, mert hogyha esetleg valami miatt mégsem jó az élesztő, akkor ne kelljen az egész kalácsot kidobnunk a kukába. Ezután adjuk hozzá az ótifűmakéjat, a porállag ótifűmakéjat, és egy kézi habverővel gyorsan-gyorsan keverjük össze, mert hogyha ezt nem tesszük meg, hogy az ótifűmakéj rettenetesen sok vizet szív magába, és egy ilyen kicsit kocsonyás zselés állagú lesz, ha nem keverjük el, akkor ilyen kis darabkák lesznek a kalácsunkban, és azt sem szeretjük. Ehhez adjuk hozzá a két tojásnak a sárgáját, így nyugodtan keverjük hozzá bele. Majd mehet az összes többi hozzával, ugye a lisztkeverék, a csipet só, és akkor kezdjük el ezt megdolgozni. Rettenetesen ragacsos tészta lesz ebből, tehát tényleg abszolút a kezünkhöz ragad, ezzel nem fogunk tudni semmit kezdeni egyelőre. Amikor ez megvan, szinte ilyen kevert tészta állagot kapunk belőle, akkor osztjuk el három egyenlő részre, és akkor a három részecskénkbe keverjük bele külön-külön a pudingporokat. Így fogunk kapni egy rózsaszín, egy barna és egy vaníliás, tehát egy sárga színű kis tészta, akármi csodácskát. És igazából ugye a keményítő már vesz föl ebből a folyadékból, egy picit így magába szívja. Utána elkezdhetjük ennek a formázását, egy közepes méretű kenyérsütőt béleljünk ki sütőpapírral, és akkor jöhet a kis gombócozás, felváltva másszunk bele a tésztákba, gombócozzunk egy csokisat, egy vaníliásat és egy puncsosat, és ezeket ilyen random módon tegyük bele a kenyérsütő formánkba. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor takarjuk le egy konyharuhával, és kelesszük a duplájára. Hát ez ugye hőmérséklettől függően 40 perctől 60 perc is lehet akár. Ha megkelt a kalácsunk, akkor kenjük le a tetejét felvert tojással, és mehet a 180 fokra előmelegített sütőbe, körülbelül olyan 40 percre, és mielőtt lejár ez a 40 perc, egy-két perccel előtte jöhet ez a kis vizes-cukros keverék. Igen, ha megsült, akkor pedig újra jöhet a tetejére ez a vizes-cukros kis.
És mikor lehet végre megenni?
Hát ez a legnehezebb.
Jó nagy meló, de megéri a végén, azt hiszem.
Igen, ez a legnehezebb része, ugye, hogy kiváljuk, hogy legalább langyosra hűljön. Tehát ugye azt szoktuk mondani, nem csak a gluténmentesnél, hanem a hagyományosnál is, hogy forró keltésztában nem vágunk bele.
Megfájdul a hasad tőle, de hogy én annyi forró keltésztát tettem életem, és sose fáj tőle a hasam, ez egy hülyeség, ez csak úgy mondják a gyerekeknek, hogy sokáig lehessen nézni, hogy szép.
Igen, Isten igazából itt a gluténmentesnél ezt azért szoktuk mondani, hogy forrón nem vágunk bele, tehát nem is azért, hogy megfájdul tőle a hasunk, hanem ez sokkal több folyadékot tartalmaz, mint a hagyományos, és nyilván melegen egy picit ragacsosabb állagú a belseje, amire kihűl, addigra éri el a végleges formáját.
Á, értem. Jó, akkor türelmesek leszünk a gluténmentes kalácsa.
Na, kipróbálod ezt is?
Igen, szerintem igen. Hát ezzel fogok kedveskedni akkor a kis vendégeimnek, hogy ők is kapjanak. Hát majd posztolok róla valami képet, hogy, mert
hogy
a gluténmentes első kenyerem az úgy nézett ki, mint egy lap, amire rájöttem, hogy egy kicsit másképp keverem. Tehát, hogy megsütöttem, én hozzá voltam szokva a fehér cipóhoz, jaj, de cuki volt. Ez meg egy kicsit így meg volt itt pluttyamva, de jó, finom volt, csak hát fura.
Hát na, igen, ezek hát előfordulnak.
Akkor most már felvértezve állhatunk neki a húsvéti menü összeállításának. Legyünk
legyünk akármilyen érzékenyek is. Glutén, tej, laktóz, ugye az ugyanaz jó, hogy mondtam, meg a tejfehérje is van, tehát a tejnél van a laktóz, meg a tejfehérje, meg ugye van még a tojás érzékenység is. Bízunk benne, hogy tudtunk segíteni, és hallgassátok vissza ezt az adást is a megfelelő felületeken.
Nagyon szépen köszönjük, Évi, hogy itt voltál, nagyon hasznos tanácsokat adtál nekünk, és megtalálhatunk téged is a közösségi oldalakon, ahol még vannak hasznos tanácsok, úgyhogy ne féljük használni az internetet erre a dologra, szoktam ezt volt mondani.
Így van, nagyon szépen köszönöm. És igazából egyre többen követnek olyanok is, akik nem érzékenyek semmire, mert igyekszem napi szinten olyan főzős recepteket, olyan videókat megosztani, amivel a hétköznapokat tehetjük egyre könnyebbé. Tehát ilyen maximum 30-40 perc alatt elkészíthető villemebédeket és vacsorákat posztolok, amihez a lisztet elő sem veszem.
Köszönjük. Én világom.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Gluténmentes ízlik Facebook csoport alapítója volt a beszélgető partnerünk, és egy csomó mindent megtudtunk arról, hogy hogyan kell mentesen étkezni, meg a húsvéti menüt összedobni. A következő óra viszont már a költészet napjához fog kötődni.
Költészet világnapja. Mert az március 21 a költészet világnapja, és hát ne kerüljük ki ezt a témát, mert annyira csodálatos verseket írtak a költők a nőknek, hogy hát nehogy már ne foglalkozzunk vele, de lesz segítségünk is, méghozzá Juhász Anna irodalmár lesz a vendégünk. Ő valószínűleg jobban, átfogóbban tud beszélni erről a történetről.
Hamarosan ezzel várjuk a Manna hallgatókat itt a Valódi Nőkben.
Tartsatok velünk!
Valódi Nők. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.